Mindenható Istenünk, Urunk, szent fiad az Úr Jézus Krisztus által. Köszönjük neked ezt a napot, köszönjük ebben az évben ezt az ünnepet. Köszönjük, hogy elhívsz bennünket a te gyülekezeteddé, a te követőiddé. Köszönjük, Úrunk Krisztusunk, hogy te vagy a pásztor, és mi lehetünk azok, akik követünk téged, hogy vezetsz bennünket. Nem vagyunk méltóak rá, de te mégis figyelsz ránk. Ott vagy az életünk különböző pillanataiban is, és megóvsz. Vagy hogyha elesünk, mert nem figyelünk óvó szavadra, vagy vezetésedre és útmutatásodra, akkor lehajolsz értünk, és felemelsz. És hogyha elveszünk, mert eltévedünk, akkor utánunk jössz. Mert azért jöttél, hogy megkeresd és megtartsd, ami elveszett. Mi is így vagyunk, hálásak, Urunk. Hálásak egész életünkért, és hálásak vagyunk családjainkért, közösségeinkért, de leginkább hálásak vagyunk gyülekezetünkért. Gyülekezetünkben a testvéri szeretetért és azért a békéért, amivel te vagy jelen, és köszönjük, hogy ezt néha meg is érthetjük. Még inkább köszönjük, hogyha adsz a kezeinkbe erőt, a szíveinkbe és a szánkba szavakat és gondolatokat, hogy tudjuk cselekedni és közölni a te akaratodat egymással. És ezen a gyülekezeten keresztül a világgal. A világgal, aki nem tud és nem ismer téged, de vágyik rád. Legyünk mi azok, akik visszük az evangéliumot, a dicsőséges üzenetet, hogy nem hagy Isten halálban bennünket, hanem kiemel az elvesztés, az elveszett élet nyomorából is. Az ő dicsőséges asztalához ültet. Így kérünk szent lelkedért és igédért, áldásodért ezen a mai Isten tiszteleten. Jézus Krisztus nevében kérlek, hallgass meg. Amen. Hallgassátok meg, szeretett testvérek, Istenünk hozzánk szóló igéjét, amivel megkeresi a mi szívünket, és ami alapján az ő szent lelki segítségű hívásával az ő üzenetét közöttetek hirdetni kívánom. Úgy, amint írva van Péter első levelében, az 5. fejezet első 4 versében. Péter apostol első levelében, az 5. fejezet első 4 versében így szólít meg bennünket Istenünk igéje. A közöttetek lévő presbitereket, tehát kérem én, a presbiter társ és Krisztus szenvedésének tanúja, valamint eljövendő dicsőségének is részese. Legeltessétek az Isten közöttetek lévő nyáját, ne kényszerből, hanem önként, ne nyerészkedésből, hanem készségesen. Ne is úgy, mint akik uralkodnak a rájuk bízottakon, hanem mint akik példaképei a nyájnak. És amikor megjelenik a főpásztor, elnyeritek a dicsőség hervadhatatlan koszorúját. Amen. Kedves testvérek! Kedves presbiter társak! Péter úgy szólítja meg a levél címzettjeit, presbitereket, mint presbiter társ. Péter az apostol. Péter, akinek a széke egy keresztény felekezetnek, a római katolikus felekezetnek, a központi vezető szerepe a mai napon is. Tudjuk történelemből, hogy ez egy nagyon fontos része a kereszténység történelmének. Péternek a római tevékenysége és útja, ez nekünk is egy óriási jelentőségű és erőt adó tény. Péter, aki az apostolok között köztiszteletben álló tanítvány, aki a magasabb rangú apostolok közé tartozik, ha lehet ilyet az apostolságban mondani, úgy szólítja meg a presbitereket, hogy ő is presbiter. Különösképpen fontos, hogyha ezt mi lelkészek is tudomásul vesszük. Nekünk, lelkipásztoroknak egyfajta különleges megbízatásunk van egy-egy gyülekezetben, a vezetés egyfajta lehetősége, de úgy, ahogy a törvény szabályozza, hogy a lelkész is egy a presbitériumban, és ha a szavazatukat nézzük, akkor a lelkész szavazata is egy szavazat egy presbiteri döntésnél, akkor el kell, hogy mondjam azt, hogy én is ugyanúgy presbiter vagyok. Egyébként, ha már demokráciát és a demokráciának különböző vívódásait figyeljük itt a mai világban, Nyugat-Európában és a civilizált közösségekben, akkor rájövünk arra, hogy mennyire érdekes a krisztusi lelkület és a krisztusi küldetés. Hiszen az apostol az azt mondja, hogy ő presbiter, gyülekezeti tag. És ugyanakkor a presbiter pedig, ahogy szintén Péter levelében olvassuk, királyi papság, mindannyian, ahogy a református hitünkben állunk, úgy egyformák vagyunk Isten előtt, hiszen mi mindannyian papok vagyunk, királyok vagyunk, és próféták vagyunk. Olyan ez, mint amikor az ember pontosan ismeri, például a családban a helyét, és pontosan tudja, hogy mi a hivatása. Mint amikor nem kell a családfőnek különösen megküzdenie azért, ami a Szentírásban rendelt lehetősége, hogy ő a családfő. És a családfő, az kivívja a tiszteletet, vagy megkapja a tiszteletet. Aztán, amikor az anyát a családban, a nőt, azt a megfelelő módon szeretik. Nincs fölé, nincs alárendelés, de van küldetés, és van feladat. A vezetéssel járó feladatok egy szóban összefoglalhatóak. Mind a lelkész számára, mind a presbiterek, gondnokok és pótpresbiterek, és a gyülekezeti tisztségviselők számára ez a szolgálat. Van egy szó, amit nagyon fontos újra és újra magunkban ismételni. Lelkészeknek, presbitereknek, gyülekezeti tagoknak. Nekünk ugye ez a szó nagyon ismerős. Hiszen mi azt mondjuk, hogy amikor prédikálunk, akkor igei szolgálatot végzünk. Ez a szó, hogy szolgálat, ez végig kíséri az egész életünket. Szolgálatokkal kezdünk a teológián, szolgálatot végzünk a gyülekezetben, ahogy igét hirdetünk, az is szolgálat, de szolgálunk, amikor családot látogatunk, szolgálunk, amikor keresztelünk, amikor temetünk, amikor esketünk, szolgálunk. Az a helyzet, hogy ha arra gondolok, hogy lelkipásztor vagyok, akkor azért ezt a szót nekem is helyére kell tennem. Mert hajlamos a lelkipásztor is a szolgálat szót különösképpen csak a szakrális szolgálatra érvényesíteni. Azt mondja, hogy szolgálok, amikor prédikálok, szolgálok, amikor temetek, szolgálok, amikor keresztelek, de amikor vezetek, akkor én vagyok a vezető. Én vagyok a parancsoló, és én vagyok az Úr. És nincs helye ellentmondásnak a presbitériumban vagy a gyülekezetben. Ez egy technokrata módszer. Van ilyen. Világi vonalon is sok mindent lehet ismerni és látni. Különféle módszerek vannak a vezetésben. Politikai életben is különböző módszerek vannak a vezetésre. De Isten nem ezt mondja. Azt mondja a presbitereknek, és azt mondja a lelkészeknek is, hogy titeket vezetésre rendeltelek. Olyan vezetésre, amely, és itt Pétert kell idézni, amely olyan, mint a legeltetés. Tehát fontos tudnunk, hogy hova vezetjük azokat az embereket, akik megbíztak azzal bennünket, hogy vezessük őket. Legelőre, olyan helyre, ahol van fű. Elsősorban fontos, ugye a képet mi mindig levetítjük magunkra, és arra gondolunk, hogy gyülekezet vezetése azt jelenti, hogy anyagi biztonságot kell teremteni a gyülekezetnek, és hát olyan helyzetet kell teremteni a gyülekezeti tagoknak, hogy megélhetésük biztos legyen. Biztos, hogy van ebben is ráció, és biztos, hogy ez is fontos. Nem lehet rosszul bánni. Azt mondja Lukács evangéliumában Jézus, hogy van a hamis mammon, ugye a pénz. Legyetek hűek a hamis mammonon, mert ha azon nem vagytok hűek, akkor kibízza rátok az igazit. Tehát fontos, hogy anyagilag stabilak is, biztosak legyünk gyülekezetben, és otthon is, felnőség teljesen tudjunk azzal gazdálkodni, amink van. Mert akkor Isten is megkérdezi, hogy az igazit, azt rád bízza-e? De a legeltetés itt legelsősorban a lelki táplálékot jelenti. Nektek tudnotok kell, hogy az itt ülő gyülekezeti tagok lelkei hogyan erősödnek meg. Milyen legelőn kell járniuk? Hogy kell? Milyen füvet kell ennünk képletesen szólva? Ez nem csak a lelkész feladata, ez a presbiter feladata is. A saját lelkiségeteken keresztül megtapasztaljátok, milyen a Krisztussal való közösség, és erre kell vinni a többieket. Azokat, akik most figyelnek titeket, akik nagy-nagy szeretettel vesznek körbe titeket, akik büszkék rátok, mert különböző helyzetben ti képviselitek őket, minket, mert erősek vagyunk, mert megfelelő táplálékot kapunk. Ne kényszerből, hanem önként. Ugye a mai világban sokféle kényszer van. Egy kényszer az, amikor valaki egy olyan munkahelyen van, ahol egyébként igazából nem szeretne lenni, és minden baja van a munkavállalás közben, de muszáj csinálnia, mert különben nem él meg. Aztán van másfajta kényszer is. Van olyan kényszer, amit egzisztenciális kényszernek nevezünk, ez azt jelenti, hogy megtapasztaljuk, hogy milyen egy jól kereső foglalkozás, és azért csináljuk, igazolva magunkat, még ha nem is nagyon szeretjük, mert ez jó. Aztán van a hatalmi kényszer. Ez elsősorban a vezetőknek a kényszere. Hiszen, hogyha megtapasztaljuk azt, hogy milyen hatalom alá vetett emberekkel élni, akkor ez belül egyfajta függőséget alakít ki. Nem akarok messze menni, édesanyám, édesapám pedagógus, ismerem a pedagógiát, és tudom, hogy ezek szakirodalomban is ismertetett elvek, hogy például a pedagógusok szeretik ezt a pályát, hiába kicsi a fizetés. Mert hogy ők abban az osztályban, ahol tanítanak, vagy azokat a gyerekeket, amiket rájuk bíznak, azokat vezetik. És ott egyfajta hatalmat gyakorolnak. Mai világban már ez egyre kisebb és egyre szűkösebb, egyre más technikákat igényel, hogy a pedagógus megőrizze a tekintélyét és a hatalmát az osztályban, de ettől még ez a fajta lelki-szociális kapcsolódás és kényszer megvan. Most sokan hagyják el a pedagógus pályát, csökken ez a kötődés, ez a kényszer, pontosan azért, mert nincs meg a hatalom a pedagógusoknál, a gyerekeké fölött. És nincs meg a fizetés sem. Ezért más szakmát választanak. Kivéve, ha valaki elhivatott. És azért lehet ezt is másképpen gyakorolni, mint ahogy a presbiterségnél is, és a lelkésznél is, és a gyülekezetvezetésnél is van másfajta, ami szolgálat. Azt mondja, hogy ne kényszerből, ne legyen közöttetek, ne legyen bennetek kényszer. Ne azért csináld, mert, hanem azért, mert szereted. És önként. Számolt ki, számolt fel, kívülről, milyen hatás akar és kényszerít téged ebbe a helyzetbe. Elsősorban most ugye a presbiterekről beszélünk. Ez az, amiért vállalod, vagy önként vállalod? Ami egyébként egy nem kicsi feladat. Hozzá kell tegyem, presbiternek lenni egy óriási kiváltság. Nagyon nehéz feladat, szolgálat, de egy óriási kiváltság is. Nehézség abban rejlik, amiről beszélek, amiről Péter beszél. Nem véletlenül teszi párba ezeket a dolgokat, a kényszert, aztán az uralkodást, mert az uralkodásnak az ellentétei ebben a részben a példakép. Példaképei a nyájnak. Miben lehet példakép az ember? Gyerekekkel beszélgettem, hitoktatással és konfirmációval kapcsolatban is, feltettem nekik ezt a kérdést. Kik a példaképeitek? És ugye megdöbbentő volt, hát néhány válaszra számítottam, amikor énekesek vagy színésznők jöttek elő, megdöbbentően, bár erre is vártam, néhány politikus is előkerült, de kicsi hatodikosok, fiúk, pankrátorokat soroltak föl. Nézik a Konzum Idióta műsorokat, és már hatodik osztályos korban azzá válnak. Bocsánat. Ezért nehéz. Ezért nincs könnyű dolgunk. Amikor nekünk mindenki számára példaképpé kell válnunk. Amikor munkahelyen, amikor családban, amikor különböző helyzetekben ránk néznek, és azt kérdezik, hogy te hogy csináltad? És itt nem csak arra gondolok, hogy hogy vezeted a vállalkozásodat, vagy hogy hogy állsz helyt a munkahelyeden, hanem arra gondolok például, hogy mit kezdesz egy megromlott kapcsolattal, gyerekeddel, férjeddel, feleségeddel, barátoddal, barátnőddel. Mit kezdesz a munkahelyi stresszel? Hogyan küzdesz meg? Hogyan küzdesz meg egészségi állapotod megromlásával? Egy műtéttel? Mit kezdesz a problémáiddal? Mert problémáink azok vannak. Nem vagyunk idézőjelbe, vitrínbe rakott emberek, akiket mutogatni lehetne, hogy ő a tökéletes ember. Én sem. Presbitereim sem. Nem is ezt fogják nézni. Hiszen tudjuk, hogy hibázhatunk. Vannak hibáink is. Elkövethetünk különböző hibákat, jellemünkből fakadóan is. De azt viszont nézik, és a példakép elsősorban ezért példakép, mert látnunk kell, hogyha nehéz is a stressz leküzdése, hogyha félelmek, hogyha a kérdéseink megválaszolatlansága sokszor gúzsba köt bennünket, de indulatunkban és akaratunkban belepusztulunk abba, hogy ezen változtassunk. Hogy akarok változtatni rajta. Hogy szeretnék másképpen egy-egy helyzetben másképpen reagálni. Szeretnék egy-egy helyzetben mást mondani, vagy más lenni. Mert ez az akarat visz előre bennünket. Ezt az akaratot erősíti a Szentlélek is bennünk. Nem vagyunk tökéletesek. Ha tökéletesek lennénk, akkor nem férnénk el ebben a teremben. Mert Cegléden nem ennyi református van. Ha Isten szerint azt mondanánk, hogy mi felírhatjuk egy táblára aranybetűkkel, hogy megtettük, amit megkövetelt a haza, vagy amit megkövetelt Isten, akkor ott ülnénk bent a nagy templomban, és legalább 3000-en lennénk. Mert annyian még mindig vagyunk. Majd a népszámlálási adatok tavasszal megmutatják, hogy magát ki mondja a reformátusnak. De tudjátok, sokan vannak, akik mondják, valahogy mégsem élik. Talán hibásak érte? Egy bizonyos szinten igen. Igen, hiszen én felelős vagyok a döntésemért, és aki nincs itt, az is felelős a döntéséért. De ezt el kell mondani. Én sem érek oda minden háztartásba. Szeretnék sokkal többet látogatni családokat, sokkal több kapcsolatot felépíteni, de a lelkipásztor egy ember, mikor ketten vagyunk, akkor is több ezeren vannak, akik kérdeznek és kíváncsiak lennének. Vagy éppen nem kíváncsiak, de fel kell kelteni a kíváncsiságot a lelkünkben és a gondolkodásmódjukban. Isten ránk bízta, rátok bízta ezt a feladatot. Azon a helyen, ahol éltek, ahol szolgáltok, ahol dolgoztok, azon a helyen ti szolgálatot tesztek, és tevékenységben Krisztus szolgái vagytok. Úgy is mondhatnám, hogy nagykövetek, spanyolul ambasszádorok. Krisztusért járva, követségben, mondja az apostol egy másik helyen. Minden helyen, minden szituációban, példaképeiként a nyájnak, azt a példát, amit Krisztustól láttatok, amit Krisztustól tanultatok, azt az életetekkel, a jellemetekkel, a viselkedésetekkel meg kell mutatni. Tovább kell adni. Azt az indulatot, amit az apostolok is cselekedtek. Igazából mi az apostoloktól tudunk tanulni, és miért Pétert idéztem? Azért, mert Péter volt az a tipikus apostol, akiről beszélek, akik presbiterként mi is lehetünk. Miért? Ő volt az, aki az egyik legfőbb volt a tanítványok között, és aki fogadkozik. Azt mondja, hogy én már pedig ott leszek, és téged Jézus nem vihet el senki. Nem történhet meg ez. És akkor elő is veszi a kardját, de amikor már nem lehet karddal vagdalkozni, hanem Jézus azt mondja, másféle harc vár rád. Ugye Pál apostol azt mondja, hogy nem test és ér ellen van nekünk tusakodásunk, hanem lelki hatalmasságok ellen. Akkor azt mondja Péter, bocsánat, elszalad. És amikor megkérdezik tőle, hogy te is közülük való vagy a Frippap udvaránál, akkor azt mondja, hogy Isten ments, nehogy, dehogy, összekevertek valakivel, nem én vagyok. Megtagadja Jézust háromszor. Aztán Jézussal beszélget, amikor Jézus feltámad, és lelki gondozza Jézus Pétert, és Péter képes arra, hogy megbánja. És újra elkezdi a munkát. Kiáll, és hirdeti az igét a pünkösdi alkalommal, és megszületik az egyház. Az ő munkája nyomán azt mondjuk, hogy tökéletes Péter? Nem. Mert Kornéliuszhoz is alig akar elmenni. Isten háromszor szól neki. Menj el. Amit te, én itt tisztátalan, ne kérj ilyet tőlem, Uram. És akkor mondja az Úristen neki, hogy de hát én megtisztítottam, te nem mondasz tisztátalannak. És elmegy, és tapasztalja, és látja, hogy a pogányok nem egy másik állatfajta, hanem egyenlőek. Nincs különbség, mondja a farizeus zsidó Pál, hogy Krisztusban leomlanak a válaszfalak, és nincs különbség. És Péter azt mondja, hogy megértettem. Megértettem, hogy az Istennek minden nép között van választottja, és mindenkire kitöltetik a Szentlélek, és nem kell különbségeket tenni. Aztán megint elbukik. Mert jönnek Antiókiába a zsidók, ő ott addig jól el van a pogány keresztényekkel, eszik együtt velük, és megérkeznek a zsidók küldöttek Jeruzsálemből, és Péter félrehúzódik a pogányoktól. Meg akar felelni a zsidó keresztény küldötteknek. És Pál mondja Péternek, hogy Péter, mit csinálsz? Megintelek. És Péter, a főapostol, megint beismeri. És aztán megy Rómába, és sorolhatnám, de itt már itt a vége. Rómában Péter megtapasztalja az üldözést, és azt mondja, hogy köszönöm szépen, nekem ebből nem kell. És elindul Rómából ki, menekül. Az Úr nagy kegyelméből és missziói lelkületből, ugye. És aztán szól az Isten neki, hogy Quoadis Domine, hova mész? És vissza kell fordulnia, és meg kell halnia. Értitek? Amikor az Isten szól, amikor az Isten szólít, akkor te megértheted és megláthatod, hogy nem vagy alkalmas, Uram. Nem vagyok alkalmas. Én nem vagyok alkalmas arra, amit szeretnél, hogy tegyek. De akkor szól az Isten, hogy nem te választottál engem, hanem én választottalak téged, és én újra hívlak, és újra küldelek, hogy értékeld át mindazt, amit eddig tettél, ami rossz, azt legyél képes magadban helyre tenni, tudjál magadnak is megbocsátani, tudjál másnak is megbocsátani, és kezd el újra, megint. Ha én nem így csinálnám olyan sokszor az életemben, akkor nem állnék itt. Mert ha magamnak se tudnék megbocsátani a hibáim miatt, óriási küzdelem ez egyébként. A felelősség küzdelme. De ugyanúgy érvényes mindenkire. Minden egyes gyülekezeti tagra. Hiszen mi magunk, mindannyian példaképei vagyunk a ránk bízott nyájnak. Ott vannak a családjaink, gyermekeink, unokáink, testvéreink. Tudom, hogy nehéz. Sőt, magamat se tudom újra értékelni. És magamat is a szemét ládába, a szemét kosárba tudom dobni. Mert azt mondom, hogy megbánom én, Uram, a bűnömet, de mi a garancia arra, hogy nem követem el még egyszer? És még egy lelki fájdalom. De erre azt mondja az Úristen, hogy én azért jöttem, hogy megkeressem és megtartsam, ami elveszett, és újra kiemel a szemétkosárból, és oda tesz. Igen, hibáztál másodszor, és úgy néznek rád, hogy te már másodszor hibáztál, de te ezt csak viseld. Te ezt is bánd meg. És ezzel a teherrel mondd, amit mondanod kell. És ha megkérdezik, akkor valljál. Ha bizonyságot kérnek tőled, azt mondja Péter, hogy készek legyetek mindig a belétek oltott lélek szerint bizonyságot tenni, mindig mindenhol a bennetek lévő hitről. Szeretettel, alázattal. Mert ez szolgálat. Enélkül a szolgálat nélkül nincs gyülekezet, nincs lelkiépülés. Nekünk az a célunk, hogy azok, akik itt otthonra találnak, azok a saját életüket el tudják kezdeni a Krisztus alapkövére építeni. Arra az alapkőre, amin a pokol kapui sem vehetnek erőt. Ezt mondja Jézus Péternek. Nem Rómára gondol, hanem a hitre. Arra a hitre, ami Péterben volt. Ami képes volt újra felállni, és újra átértékelni az életét, Krisztus fényébe helyezni, és szolgálni. Én hiszem, hogy ti készen vagytok. Hiszem, hogy nektek megvan az a megszólító erő a Szentlélek által az életetekben, ami által erre a feladatra elhívattatok. Mert a gyülekezet választott meg titeket, de a választói bizottság jelölt, de Isten hívott. És ő adja rá az áldását. Tudom, hogy nem lesz könnyű. Nem könnyű példának lenni. Példaképnek. De lehet. Ebben a világban is. Itt is lehet. Bizonyítékok vannak rá, hogy lehet. Talán a ti gyermekeitek a bizonyítékok rá. Talán a ti családotok a bizonyíték rá. Talán azok a lelkek, akiket ti hívtatok, és a ti munkátok és életetek nyomán vannak itt, azok a bizonyítékok rá. És Jézus Krisztus pecsétje a bizonyíték rá. Mert ő azt mondta, hogy addig munkálkodjatok, ameddig lehet. Mert eljön az az idő, amikor megjelenik a főpásztor. Nem mi vagyunk a főnökök. Nem én. Nem is ti. Hanem Jézus. Amikor az ő szavát szóljuk, amikor az ő cselekedeteit tesszük, akkor vagyunk a helyünkön. Amikor az ő szerinte nyert indulatot, tőle nyert indulat van a szívünkben, Filippi 2, olvassa el mindenki, akkor vagyunk a helyünkön. És akkor bármilyen ellenség, bármilyen áskálódás, bármilyen hiba kiküszöbölhető és kivéthető, akkor nem fog megtörni bennünket, akármilyen rendszer jön. Most jó rendszer van. Most támogatják az egyházakat. Most segítenek bennünket. Ilyenkor nehéz lelkileg tisztának maradni. De volt már 50 év, és még mindig vagyunk. És még lesz. Azt mondja az írás, hogy az utolsó időkben üldözni fogják az egyházat. rajtunk, rajtatok múlik, hogy akkor mennyien lesznek itt. Mert megjelenik majd egyszer a főpásztor. Az üldöztetések között, a problémák és a nehéz gazdaság és a nehéz lelki helyzet között, ha helyt állsz, akkor, amikor megjelenik a főpásztor, akkor elnyeritek a dicsőség hervadhatatlan koszorúját. Hervadhatatlan koszorút. Itt is kapunk megbecsülést, mert kapunk. Itt is kapunk sok-sok jó szót, mert kapunk. Kapunk rosszat is, hogy azért ne bízzük el magunkat. De kapunk nagyon sok támogatást, nagyon sok jó szót, mert amit hordozunk, amit képviselünk, az az igazi szabadság és az igazi érték ebben a világban. És akik keresik a szívük mélyén, azok tudják, hogy nekünk kell. Nekünk van igazunk. De az igazi dicsőség és az igazi áldás akkor fog majd megjelenni, amikor a főpásztor megjelenik. Hordozzuk ezt a hitet. Hordozzuk ezt a reménységet. Soha, de soha ne engedjük a szívünkben ezt a lángot meglankadni. Azt, hogy ideig, óráig dolgozunk. Azt, hogy addig vagyunk, ameddig Isten akarja. Azt, hogy ez a küldetés erre a világra szól, de nem ebben a világban valósul majd meg, hanem akkor, amikor Isten felállítja azt a bizonyos tökéletest. Ahol találkozunk majd halottainkkal, szeretteinkkel, ahol Isten szeretete gyűjt egy jóságos fénybe össze mindenkit, jóságos fénybe, szeretetébe, tehát érezzük, hogy mik a hangsúlyos szavak. És akkor megnyerjük, akkor megnyeritek a hervadhatatlan koszorút. Hát legyen ez így ebben az elkövetkező 6 éves ciklusban. Dolgozunk együtt mindenki, gyülekezet, pótpresbiterek, presbiterek, gondnokok, lelkészek ezért. És akkor meglátjátok, hogy lesz sok áldás is a mindennapok apró cseprő ügyeiben. Mert Isten azt nem hagyja, nem olyan ő, hogy majd meglátod, addig szenvedj. Igen, szenvedsz addig, és majd tényleg meglátod, de közben azért nagyon sok mindent helyre tesz. Sok apró kis útmutatás, sok apró kis áldás, lelki erő, békesség és öröm lehet az osztályrészetek. Hiszen a gyülekezet, ez egy olyan közösség, ahol a Krisztusban nyert dicsőségnek az örömét és szeretetének örömét együtt éljük meg. Ilyen legyen. Legyen ilyen. Ilyen, amilyen Jézus. Amilyen az ő képére formált ember. Presbiter. Testvér. Szolgáló. Amen. Emeljük szívünket Istenhez, imádkozzunk. Mindenható Úrunk, Istenünk, Szent Fiad az Úr Jézus Krisztus által köszönjük az elhívást. Köszönjük a gyülekezetet. Köszönjük azt, hogy ebben mi otthon találtunk. Köszönjük, hogy olyan sokat bízol ránk. Bár ez igazából kevés ahhoz képest, amit te vállaltál. És mégis méltónak tartasz arra, hogy munkálkodjunk, hogy a te ígéret életünkön, szavainkon keresztül hirdessük. Hogy a te dicsőséged egy-egy sugara, fénye rajtunk is megragyogjon. Így kérlek, Uram, hogy áldj meg bennünket, bejövetelünkkor és kimenetelünkkor, áldj meg helyünkön és helyzeteinkben, és amit ránk bíztál, azt tökéletesen úgy közöld velünk, hogy tudjunk arra a célra tartani, ami felé fordítasz minket. Jézus Krisztus nevében, aki igazából a lelkünk ura és pásztora, az ő útmutatása alapján, az ő szavai által kérünk, áldj meg bennünket. Isten tartson meg bennünket az ő szeretetében és áldásában, mind a jelenlegi, fiatalabb és szolgálatban álló presbiterénkkel, mind a régiekkel, akik az ő tapasztalataikkal és életükkel szolgáltak és mutatták nekünk az utat, és minden gyülekezeti tagunkkal együtt. Záró énekünk pedig ennek az egységnek a jeleként az áldásvétel előtt emeljük szívünket még a záróének előtt imádságban minden gyülekezeti tagunk, minden szolgálat tévünkért pohászkodjunk Istenhez. Mindenható Úrunk, Istenünk, Te látod az életünket, Te tudod a gondolatainkat, Te ismered szívünket. Kérünk a szolgálatban, amiben rendeltél, erősíts meg bennünket. Kérünk a gyászolókért, akik vigasztalásra várnak. Kérünk a betegekért, akik erőre és talán szolgáló kezekre, simogatásra vagy jelenlétre vágynak. Kérünk a munkát végzőkért, akik sok nehéz döntés előtt állnak. Kérünk a megfáradtakért, akik nehezen indulnak tovább, és kérünk az erősekért, akik bátran lépnek előre. Kérünk egyházunkért, így egységben áldj meg bennünket. Áldj meg és vezess azon az úton, amin járnunk kell. Te tudod, hogy hova megyünk. Adjál hűséget, olyan hűséget, amilyen benned van. Adjál bölcsességet, olyat, ami tőled van. És adjál örömet is ebbe az életbe, mert te tőled lehet azt is kapni. Kérünk ebben az évben, az elkövetkező években, áldj meg bennünket, presbitereket, tisztségviselőket, időseket, fiatalokat, férfiakat, nőket, gyermekeket, minden benned bízó lelket. Amen. Kérünk titeket, testvéreink, hogy becsüljétek meg azokat, akik fáradoznak közöttetek, akik elöljáróitok az Úrban, és intenek is titeket, és munkájukért nagyon szeressétek őket. Éljetek egymással békességben. Választott nemzet, szent papság, megtartásra hívott nép. Krisztus kegyelme legyen veletek.